gyülekezetnek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy összegyűjtöttél minket a mai napon. Köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a te házadban, és köszönjük, hogy a te igédről lehet szó. Arra kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, kérünk, hogy ami elhangzik, az ne emberi szó legyen, hanem a te szavad. Köszönjük, hogy te adtad nekünk a te igédet a mi saját nyelvünkön, és köszönjük, hogy azt így könnyen érthetjük. Kérünk, hogy szólj ma is hozzánk, kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy meghalljuk azt, hogy nekünk személyesen mit akarsz mondani. A te nevedben kérjük ezt. Amen. Mai napra az útmutatóból kiírt ige szakasz, az csak egy rendkívül rövidke kis mondatrész. Az csak annyi, hogy az Esdrás könyvéből, a 6. fejezetből, a 22. versből megörvendeztette őket az Úr. Amikor olvastam ezt a kis mondatrészt, az jutott az eszembe, hogy hát az képtelenség, hogy erről legalább egy kis háttérinformációt ne mondjak el. És arra gondoltam, hogy felolvasnék bizonyos részeket Esdrás könyvéből, hogy lássuk, hogy hogyan is jutott el a nép erre a pontra, amikor örülnek. És hogy miért is örülnek ők. Mert anélkül nem értjük meg, hogy mit is jelent Isten munkatársainak az öröme. Éppen ezért hosszabb részeket fogok olvasni Esdrásnak az 1., a 4., az 5. és a 6. fejezetéből. Ezt hallgassuk meg. Esdrás könyvéből az 1. fejezetből az 1-től 8. verseket, aztán a 4. fejezetből az 1-től 5. verseket, és a 23-24-et, az 5. fejezet 1. és 2. versét, és a 6. fejezetből választott verseket. Círus perzsa király uralkodásának 1. esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király. A föld minden országát nekem adta az Úr, a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmaradt bárhol, ahol jövevényként él, azt segítsék annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten jeruzsálemi háza számára. Elindultak tehát Júda és Benyámin családfői, meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el és építsék fel az Úr házát Jeruzsálemben. Egész környezetük segítette őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, önkéntes adományaikon kívül. Círus király pedig előhozatta az Úr házának az edényeit, amelyeket Nebukadnezar vitt el Jeruzsálemből, és saját istenei templomának ajándékozott. Előhozatta ezeket Círus perzsa király Mitredát kincsnárnok felügyeletével, és szám szerint átadta Sésbacarnak, Júda fejedelmének. Tehát látjuk azt, hogy Círus perzsa király parancsot ad arra, király parancsot, hogy felépítsék ismét Isten házát Jeruzsálemben. 4. fejezetből olvasom. Amikor Júda és Benyámin ellenségei meghallották, hogy a fogságból hazatértek, templomot építenek Izrael istenének, az Úrnak, elmentek Zerubbábelhez, meg a családfőkhöz, és ezt mondták nekik. Hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, ahogyan ti, és neki áldozunk Észárhaddon Asszír király idejétől fogva, aki idehozott bennünket. Zerubbábel, Jesua és Izrael többi családfője azonban így felelt nekik. Nem építhettek velünk együtt templomot a mi Istenünknek, hanem mi magunk akarjuk azt felépíteni Izrael Istenének, az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk Círus király, Perzsa királya. Ezért az ország népe elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük Círus Perzsa király uralkodásának egész idejében, Dárius Perzsa király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. És ezután levelet is küldenek a királynak, Artasasztá királynak, és utána ezt olvassuk a negyedik fejezet végén. Mihelyt felolvasták Artasasztá király levelének a szövegét, Rehum és Simsai kancellárnak hivatalnok társaik előtt, sietve Jeruzsálembe mentek a zsidókhoz, és karhatalommal megakadályozták munkájukat. Ekkor szüntették meg a munkát Jeruzsálemben az Istenházánál, és szünetelt az Dárius Perzsa király uralkodásának a második esztendejéig. De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, profétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izrael Istene nevében, aki fölöttük volt. Akkor Zerubbábel, Sealtiel fia és Jésua, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket. Tehát látjuk, hogy leállították kényszerrel az építkezést, és utána ez a két próféta prófétált a népnek, és megbátorodott a szívük, és újból elkezdték az építkezést. Ezután viszont ismét küldtek egy másik levelet, egy második levelet, ezúttal már a következő királynak, Dárius királynak, és ismét bepanaszolták a zsidókat, és azt mondták, hogy ezek jogtalanul építik a templomot, és kérték a királyt, hogy nézzen már utána a feljegyzésekben, hogy van-e bármilyen feljegyzés arról, hogy ezeknek a zsidóknak van-e joguk a templomépítés belekezdésébe és befejezésébe. És ezt olvassuk a hatodik fejezetben. Ekkor Dárius parancsot adott, hogy nézzenek utána ennek a levéltárban, ahol a kincseket szokták elhelyezni Babilóniában. És találtak Ahmetá várában, Média tartományában egy irattekercset, amelyre ez volt írva emlékeztetőül. Círus király uralkodásának első évében parancsot adott Círus király Isten jeruzsálemi házára nézve, építsék fel azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldozatokat mutatnak be. Maradjanak meg régi alapjai, legyen a magassága 60 könyök, szélessége is 60 könyök. Három sor legyen kőtömbökből, és egy sor fából. A költséget a király palotájából fedezzék. Sőt, Isten házának az arany és ezüst edényeit is, amelyeket Nebukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból, és vitt Babilonba, vigyék vissza, hadd kerüljenek újra a helyükre a jeruzsálemi templomba, és helyezzék el azokat az Isten házában. Hát látjuk, hogy előkerül ez a rendelet, és megismerik az emberek azt, hogy ez a királynak a parancsa, sőt a király kincstárából fedezik a költségeket. És amikor ez eljut a júdai kormányzókhoz, akkor ezt olvassuk. Akkor Tattenai, a folyamon túli tartomány helytartója, és Setar Bóznai, meg hivatalnok társaik pontosan végrehajtották azt a rendeletet, amelyet Dárius király küldött. Így a júdai vének sikeresen folytatták az építkezést Haggeus prófétának és Zakariásnak, Iddó fiának a prófétálása szerint. Be is fejezték az építkezést, ahogyan Izrael istene megparancsolta, és Círus, Dárius, meg Artasasztá perzsa királyok elrendelték. Elkészítették a templomot Dárius király uralkodásának a 6. évében, az Adár hónap 3. napjában. Azután a fogságból hazatértek, megtartották a páskát az első hónap 14. napján, mert a papok és a léviták egy emberként megtisztították magukat, mindnyájan tiszták lettek, és levágták a páska bárányt mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak. És megették azt a fogságból hazatért izraeliek, meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogánya népeinek a tisztátalanságától, és az Úrhoz, Izrael istenéhez folyamodtak. És most érkeztünk el a 22. vershez. Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is 7 napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az Úr azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izrael istenének a házán. Miért is olvastam föl egy ekkora hosszú történetet? Tudni kell, hogy ahol mi Vanuatun voltunk, ez a Csendes óceánban helyezkedik el, Ausztráliától keletre, majd látni fogjuk később térképen is. Ott, hogyha az ottani nyelven akartam volna felolvasni, akkor nem tudtam volna megtenni. Ugyanis az ottaniaknak nincsen az Ószövetség a saját nyelvükön. Tehát arra gondoltam, hogy érezzük azt, hogy mekkora nagy kiváltság, hogy mi a saját nyelvünkön olvashatjuk Isten igéjét. Ez nem egy mindennapos dolog, bár megmondom őszintén, hogy amielőtt mi kimentünk, én is úgy néztem a Bibliára, hogy hát az gyermekkorom óta megvan, sőt, szüleim idejéből, meg őseim idejéből már réges-régen megvan a saját nyelvünkön a Szentírás. És a másik, amiért felolvastam, az pedig az, hogy az Új Szövetség ott ennek a népcsoportnak a nyelvén, amelyikkel mi dolgoztunk, az Új Szövetség az megvan. És ők mondták azt el, hogy amikor az Új Szövetségből az ő saját nyelvükön felolvasunk nekik, akkor az olyan, hogy igazából nincs szükség igehirdetésre. Azt mondták, hogy hát érdekes, hogyha a mi nyelvünkön halljuk Isten igéjét, akkor annak súlya van. Így fogalmazták meg, hogy a szavaknak súlya van. Tehát az nem olyan, mintha ember próbálná magyarázni Isten igéjét, hanem az Isten szava, és az a saját nyelvünkön van, és azt értjük, és minden egyes szót értünk belőle. És ez akkora nagy öröm volt, amit így elmondtak nekem, hogy ez is arra indított, hogy hát akkor felolvasom ezt a hosszabb szakaszt, és hallgassuk azt meg a saját nyelvünkön, hogy lássuk azt meg, hogy az tényleg nem emberi beszéd, hanem az Istennek a szava. De miről is van itt szó ebben a történetben? Azt látjuk itt, hogy elkezdik építeni Isten házát. De ahogy ezt elkezdik építeni, az igazából egy csoda. Tehát ha belegondolunk abban, ahogy ez az egész, ez történik, akkor az a király, ez a Círus király, aki parancsot ad, ő ahhoz a néphez tartozott, amelyik lerombolta a templomot Izrael földjén. És ők voltak a hatalmasok, azok, akik elvitték a népet fogságba, és most tulajdonképpen ez a király nem más tesz, mint jóvátételt ad ennek a népnek. Tehát ő fogja, és önként azt mondja, hogy nézzétek, itt van az én kincstáram, itt van az én gazdagságom, és ti pedig menjetek haza, és építsétek fel a templomot. Tehát ez egy csoda. Ilyen nem történik minden nap. És aztán, amikor elkezdik a templomot újjáépíteni, akkor jön az első nehézség. Ugyanis az ottani nép, az amikor meglátja ezt, akkor elkezdenek zúgolódni, és mondják, hogy hát ilyet nem tehetnek. Hát ezt a népet fogságba vitték az erősök, a hatalmasok, és most mit képzelnek ezek, hogy felépítik a templomot? És bepanaszolják őket a következő királynál, aki a sorban következik Círus után, és leáll ez az építkezés. És amikor Artasasztán király meghal, akkor azt olvassuk, hogy Dárius király uralkodásának második évében újra kezdik az építkezést. Tehát már nem az a király volt, aki kiadja a leállító parancsot, hanem a következő király uralkodása alatt vagyunk, és ott érkezik ez a bátorítás a két prófétától, hogy kezdjétek újraépíteni a templomot. És megteszik ezt a bátor lépést, hogy újból elkezdenek szolgálni, újból elkezdenek építkezni. És aztán jön a második nehézség, azt olvassuk, hogy Dárius király idejében is ugyanígy megy a feljelentés ellenük. Ugyanígy azt látjuk, hogy panaszkodnak, hogy ez a nép építi a templomot, nekik ezt nem szabad csinálni. Levelet is küldenek a királynak, amire a király egy hivatalos levelet visszaír, és egy hivatalos választ ad annak az alapján, amit a feljegyzésekben talál, és aztán újraindul megint az építkezés, másodszor is, és végül eljutnak oda, hogy befejeződik az építkezés, és örvendeznek mindannyian, amikor befejeződik. És ezzel kapcsolatban három gondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik az a már felolvasott rész, hogy velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket. Ugye milyen sokszor van ez, nem? Hogy ez egy igazi, valós életből vett szolgálat. Hogy elkezdik, akár egy ilyen csoda elindítja ezt a szolgálatot, és aztán jön az első nehézség. Akkor neki kezdenek, megbátorodnak, jön a második nehézség. Aztán megint engedélyt kapnak, akkor megint tovább mennek, és akkor sikerül befejezni. És közben az első elbátortalanodásuk idején azt olvassuk, hogy ez a két próféta oda megy, és bátorítja őket Isten igéjével. Hogy ez mekkora nagy kegyelem. Tehát, hogy azt látjuk itt az egész történetből, hogy ezt nem emberek végzik ezt, hanem Isten az, akitől kiindul minden. Isten az, aki indítja a királynak a szívét. Isten az, aki bátorítást ad. Isten az, aki terelgeti az embereket, hogy tessék, szolgáljatok, építkezzetek, építsétek. És aztán Istennek adnak ezért hálát. És aztán azt olvassuk, egy nagyon érdekes verset olvasunk Dárius leveléből, amit nem olvastam föl, ezt a 6. fejezet 10. versét hadd olvassam fel. Azt olvassuk itt, hogy mutassanak be jó illatú áldozatot a menny Istenének, és imádkozzanak a királynak és fiainak az életéért. Képzeljük el, hogy ez Dárius király írja, hogy ha már egyszer építitek Isten házát, akkor mutassátok be az áldozatot Istennek, de közben hadd kérjem azt, és hadd foglaljam ezt rendeletbe, hogy értem is, és az én fiaimért is imádkozzatok. Tehát látjuk azt, hogy a szolgálat közben van egy fő feladat, amit kap a nép, hogy építse fel a templomot, és közben rendeletben érkezik, mint egy mellékesen, hogy de végezzétek ezt a szolgálatot, de közben ne feledkezzetek meg arról is, hogy a világi vezetésről és a látszólag abszolút oda nem illő dolgokért is imádkozzatok. És a harmadik gondolat pedig az, amit itt olvasunk a 22. vers, tehát megelőző versben, hogy kik azok, akik a végén örülni tudnak. kik azok, akik örvendeznek. Azt olvassuk itt, hogy a fogságból hazatért izraeliek, és mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, és az Úrhoz, Izrael Istenéhez folyamodtak. Tehát nem akárkik örvendeznek. Azok örvendeznek, azok örvendezhetnek, akik elkülönülnek az ország pogány népének a tisztátalanságától, és az Úrhoz folyamodnak. Tehát ez előfeltétel, hogy nem lehet úgy örvendezni, hogy én közben az ország népének a szokásait követem. Nem lehet úgy örvendezni, hogy közben én tisztátalan vagyok. Kint Vanuatun hallottunk egy nagyon kedves példát erre. Volt egy nagymama, aki egyedül nevelte a két unokáját. Nevezzük őket Péternek és Jánosnak. És ennek a nagymamának volt egy kiskacsája. Egy nagyon kedves kiskacsa. És Péter és János nagyon szeretett ezzel a kiskacsával játszani. És egyik nap Péter, ahogy játszott vele, véletlenül valahogy ráborult valami erre a kiskacsára, és szegény állat elpusztult. És Péter nagyon megijedt, hogy hát akkor a nagyinak mit mondok? Hogy mondom el ezt neki, hogy elpusztult ez a kiskacsa? És beszélt Jánossal, és mondta, hogy de hát János, hát nem tudok mit csinálni. Hát elpusztult a kiskacsa, segíts rajtam, mit találjunk ki? Hogyan mondjuk ezt meg a nagyinak? És János azt mondta neki, hogy figyelj ide, Péter, én ajánlok neked egy üzletet. Csináljuk azt, hogy én oda megyek a nagyihoz, és megmondom, hogy én miattam pusztult el az a kiskacsa, de én kérek cserébe valamit. Hadd kérjem azt, hogy ezentúl te mosogassál. Mert ugye az volt a szokás, hogy minden étkezés után a két fiú mosogatott. És eljött az este, leszedik az asztalt, Péter szó nélkül megy és elmosogat. Másnap reggel ugyanez. Másnap délben ugyanez. Este ugyanez. És Péter már ugye elkezd gondolkozni, hogy hát ezért ez nem lesz olyan jó, hát mindegy, csinálni kell. Másnap, harmadnap, aztán elterik egy hét, és oda megy Péter Jánoshoz, és így mondja neki, hogy te figyelj, János, nem akarnál legalább egyszer elmosogatni? Hát most már kezd nagyon nehéz lenni, sok mosogatás. És azt mondja János, hogy nem, emlékszem, megállapodtunk, nem, te mosogatsz. És így teltek a hetek, a hónapok, és még mindig Péter mosogatott végig. És annyira sok lett már egy idő után, hogy Péter elkezdett gondolkozni, hogy hát milyen kiutam nekem van ebből? Hogyan lehet ebből kijönnöm? És gondolkozik. És azt mondja, hogy hát nincs más megoldás, el kell mennem a nagyihoz, oda kell állnom elé, és meg kell mondanom neki, hogy mi történt valójában. De még amielőtt oda ment volna a nagyihoz, elment Jánoshoz, és akkor mondja neki, hogy figyelj, János, ez így nem mehet tovább, valamit szeretnék tenni. És azt mondja János, hogy jó, ez rád és a nagyira tartozik, ez te intézed. És akkor Péter vesz egy nagy levegőt, és odaáll a nagyi elé, és azt mondja, hogy nagyi, igazából az a kiskacsa, az miattam pusztult el. És a nagymama ránéz, és azt mondja, hogy Péterkém, én ezt ma nagyon régóta tudom. Figyeltelek én, nem szoktál te ennyit mosogatni. Én ezt láttam rajtad. És akkor azt mondta Péter, hogy nagyi, kérlek, bocsáss meg ezért. Nem akartam. És azt mondta a nagymama neki, hogy rendben van, megbocsátok. Azt hiszem, látjuk az összefüggést, hogy itt vannak ezek az emberek, akik elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, és az Úrhoz, Izrael Istenéhez folyamodtak. Három kérdést intéz hozzánk Isten ma reggel. Az első az az, hogy meghallod-e Isten szolgáinak a bátorítását a szolgálatra. Úgy, ahogy itt meghallották, hogy ott volt ez a két proféta, Haggeus proféta és Zakariás proféta, és bátorították a népet. Meghalljuk-e mi, amikor Isten szolgái bátorítanak minket, Isten maga bátorít minket az ő szolgáin keresztül a szolgálatra? És a második kérdés az az, hogy felismered-e a mellékszolgálatokat? Felismered-e azt, amikor akár ilyen magas helyről is, mint a király, vagy akár a legesleg alacsonyabb helyről érkezik egy kérés? Olyan érdekes ez. Kint ugye mi a Wycliffe Biblia fordítókkal mentünk ki, és azt gondoltuk, hogy a Biblia fordítás lesz az elsődleges szolgálatunk. És akkor sokszor volt, hogy fölébredtünk reggel, és valaki kopogott az ajtón, és azt mondta, hogy figyelj csak, nem tudunk tüzet gyújtani, mert ott az a szokás, hogy tüzet gyújtsanak, nincs egy gyufátok esetleg véletlenül. És olyan váratlanul jött, nem, hogy hát a Biblia fordítók mennek ki, és gyufát kérnek. Hát ez milyen dolog? De hát persze tudtuk, hogy hát ha van, akkor adjunk. De hogy sokszor van ez így, hogy nem várjuk azt, hogy jöjjön valami olyan plusz, ami látszólag nem illik bele a szolgálatról alkotott elképzelésünkbe. Készek vagyunk-e arra, hogy ezt végezzük? Tehát meghallod-e Isten szolgáinak a bátorítását? Felismered-e a mellékszolgálatokat? Felismered-e a segélykiáltásokat? Felismered-e azt, amikor valaki csak egy imádságot kér tőled? És a harmadik az az, hogy meddig mosogatsz még? És ez a kérdés, ez mindannyiunknak szól, nekem is. Meddig mosogatunk még? Meddig akarjuk azt, hogy még mindig a pogány népek tisztátalanságait követjük? Meddig akarjuk azt, hogy nem az Úrhoz és Izrael Istenéhez folyamodunk, hanem mindent kitalálunk? És bárki más legyen az, akár egy János, vagy akár egy saját gondolat, hogy akkor innentől kezdve én mosogatok. Mennyivel egyszerűbb oda menni Istenhez, megvallani Jézus Krisztus áldozatát, elfogadni, és ezentúl ő vele élni. Délután még hallunk majd arról, hogy a közösség szolgálata az mit jelent majd. Ez Isten munkatársainak az öröme, amikor tényleg felismerik ezeket a lépéseket, és a nehézségek ellenére is készek folytatni a szolgálatot, és újra fölvenni, újra és újra megvallani, újra és újra elhagyni, és aztán újra és újra örvendezni Isten előtt. És záró gondolatképpen a 100. Zsoltárt szeretném felolvasni. Ez pontosan a szolgálók öröméről szól. 100. Zsoltár így szól. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. Vígadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőinek nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Fejezzük be egy imádsággal. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te örvendező szolgálatra hívsz minket. Köszönjük neked azt, hogy te bátorítani akarsz, de köszönjük azt, hogy te figyelmeztetni akarsz. Hogy figyelmeztetni is akarsz minket, és rá akarsz mutatni az életünkben azokra a helyekre, amik miatt az örvendezés is hiányzik, és sokszor körülöttünk szenvednek az emberek. Úr Jézus, megvalljuk azt neked, hogy mik azok a dolgok az életünkben, hogy mik, ahogyan beszélünk másokkal, ahogyan szólunk a másikhoz, vagy ahogyan viselkedünk vele, vagy ahogyan a tisztátalanságokban részt veszünk. Kérünk, Urunk, bocsáss meg nekünk. Kérünk, hogy tisztíts meg minket, és add, hogy úgy, ahogy olvastuk ebben a történetben, hadd lehessen a mi ünneplésünk is örvendező. Add, hogy hadd lehessünk szabadok a megkötözöttségektől. Hadd lehessünk szabadok a bűntől. Kérünk, hogy akár először, vagy akár sokatszor járuljunk eléd, és valljuk meg a mi vétkeinket. És hagyd tudjuk azt a te keresztednél letenni és otthagyni. Köszönjük, hogy neked hatalmad van, és neked az a terved, hogy megszabadítsál minket, és üdvözítsél. Hálásak vagyunk neked ezért. Kérünk, hogy hadd tudjunk így közösen is, közösségileg is örvendezni, hadd tudjunk személyes életünkben is örvendezni. És kérünk, hogy áld meg ezt az egész napot, hogy tudjunk rád figyelni. Amen.